Dicsértessék a Jézus Krisztus! Volt Szentlélek hívás, hogy jöjjön el, mert szükség lesz most rá itt nagyon. El is jött. Itt van. Itt van, itt van. Itt a galamb. Itt. Meg ott. Ott is ott van a galamb. Úgyhogy biztos, hogy itt van a Szentlélek. A Lórán testvér vagyok. Mátraverebé Szentkútról jöttem. Van-e valaki, aki volt már ott? Kezeket föl? Hát egész jó. Jó. Akik nem, engedélyt kaptam Margit nővértől, hogy itt annélkül, hogy belekaszálnék a szomszéd rétjébe, hirdessem azt, hogy ferences ifjúsági zarándoklat Esztergomból Mátraverebé Szentkútra 5 napos, augusztus 14-től 20-ig. A ferencesek.hu honlapon lehet jelentkezni 36 éves korig. Még legénykoromban én is megcsináltam 3-szor, és nagyon jó. Tehát csak ajánlani tudom. És akkor egyúttal a Szentkútra is eljöttük, mert a Szentkúton ér véget. Jó, kicsit más stílusú, mint ez, de nem rossz. Úgyhogy... Tehát Mátraverebé Szentkúton szolgálok, és szeptemberben leszek 60 éves. Ennek semmi jelentőség, tehát minimális jelentősége van itt a tanítás szempontjából, csak annyi, hogy... Valószínűleg ez is oka lehet annak, hogy elég rosszul aludtam. Bár kétségtelen tény, hogy a fönn a padlástérben nem volt hideg. De hát is mindenféle praktikákkal megpróbálkoztam, amiket szoktam ilyenkor, hogy lehet elaludni jól. Rózsafüzér nem jött be. Aztán vannak ilyenkor... Ugye otthon, normális esetben, az ember elmegy a kápolnába szentségimádás, és fél óra alatt tudja, hogy elálmosodik úgy, hogy jöhet nyugodtan visszaaludni. De persze ez csak a püspököknek és a szerzeteseknek a kiváltsága, hogy van oltári szentség, tehát hogy van kápolna a folyosón. Mondjuk itt is van kápolna, kétségtelen tény, de ahhoz le kellett volna jönnöm, átmenni az udvaron, ahol állítólag volt egy kutya, amelyikkel meg kellett volna ismerkedni. Nem biztos, hogy akart volna ismerkedni. Úgyhogy ezért aztán ez nem jött igazán képbe ez a számítás, hogy ez a verzió. Akkor következett az, hogy akkor fölajánlom valakiért, ezt szoktam ilyenkor. Ajánlom is, meg próbálom én is csinálni. Van egy rendtársunk, aki kemóra jár, Rákos, és akkor mondom, akkor őrte fölajánlom. Meg ugye itt kaptunk mindnyáján egy nevet, hogy kiért kell imádkozni, ez az angyalos tudsz. Nem mondom, akkor fölajánlom érte. Hát se fölajánlottam. Mégse aludtam el, úgyhogy lesz egy jó napja most az illetőnek. Neki lesz egy jó napja, az biztos. Úgyhogy... Aztán meg rájöttem, meg akkor Szent Józsefet is kértem, hát végül is Szent József év van, meg Szent Józsefről szól ez az egész számból. Mondom, Szent József, figyelj, hát végül is miattad jöttem ide, az ország másik végéből, intéz már, legalább elbírok aludni. De aztán nagy nehezen elintézte, hogy valamikor már úgy hajnal fele sikerült. Ergo minden kegyelem, tehát a lényeg az, hogy amit most hallotok, abban én minimálisan leszek benne, az csak is kizárólag. Szinte kizárólag a Szentlélek műve. Biztos, hogy a nővérek mondták már nektek az örömhírt, hogy aki most itt van, és részt vesz ezen a lelki gyakorlaton, ebbe a Szent József évbe teljes búcsút nyerhet. Mit jelent az, hogy teljes búcsú? Teljes búcsú az egy hihetetlen jó találmány az anya Szentegyháznak. Azt jelenti, hogy amikor az ember a bűneit megnyomja, akkor az Isten komolyan veszi azt. Ha te komolyan veszed, ő is komolyan veszi. És akkor ahogyan mondja a Zsoltáros is, meg Izaiás proféta is, hogy a háta mögé dobja, és nem emlékszik rá többet. Igen, ám csak, hogy a bűneinknek néha vannak következményei is, amiket hurcolunk magunkkal. Például egy elszúrt kapcsolat. Vagy valaki olyas, valakihez kapcsolódik az én bűnöm, aki vagy nagyon messzire elutazott, vagy már nem él, és nem tudom vele ezt tisztázni. Nagyon sokszor szoktak jönni egészen idős nők is, 70-80 évesek, akik 50 évvel azelőtti abortuszukat gyónják meg, mert mi mindig nem tudják elhinni azt, hogy az Isten megbocsájtott nekik. Úgyhogy következményei vannak a bűneinknek,
De szerencsére nem csak a bűnöknek van következménye, hanem következményei vannak a jó cselekedeteknek is. Ugye a legnagyobb az Úr Jézusé, ott van. Megváltott minket a kereszten. Ez egy rendes dolog volt tőle, mert nem kell most már megváltóra várni. Aztán szűzanya, a szentek, itt van egy csomó belül. Szegény Szent Sebestyének még a nyilai is hiányoznak. De egyébként, ja, kicsit úgy érzem, hogy én is. Na mindegy. A lényeg az, hogy a szentek, meg a mi őseink, a mi nagyszüleink, a dédszüleink, a szüleink, mi magunk, nekünk is vannak jó pillanataink, amikor tudunk nagyvonalúak lenni, tudunk megbocsájtani. És ezek a pillanatok, ezek nem vesznek el. Ezt úgy, ilyen okos teológusok úgy fogalmazzák meg, hogy Isten országa folyamatosan valósul ma is. Térben és időben pontszerűen. Vagyis egy-egy pillanatban valahol, amikor valaki túl tud lépni saját magán, akkor ott az Isten országa megvalósul. És ez nem vesz el, nem száll el csak úgy az éterbe, hogy akkor most ez elmúlt és kész. Hanem ezek a pillanatok együtt a Jézusnak meg a szenteknek az érdemeivel, ezek az egyház kincsestár. És amikor az ember teljes búcsút szerez, akkor az történik, hogy a Jóisten tehát valami erőfeszítést tesz. Például eljön ide. Mehetett volna Balcsira is például, vagy akárhova máshova, jobb helyre, de ide jött a TH-re. Nem biztos, hogy csupa olyan arc van körülötte, aki mind egyformán bír. Lehet, hogy vannak kevésbé szimpatikusok. Mégis itt van. És tehát vállalt valami pluszt Isten miatt, nagyjából Isten miatt, főképpen miatta. Elimádkoz, gyónik, áldozik, ugye a gyónás az hozzátartozik. Áldozik és imádkozik, üdvözli, mi atyánk, hiszek egy ezt a hármat a pápa az egyház szándékára. És akkor az egyház közbejöttével a Jóisten ezeket a következményeket, ezeket kiegyenlíti. Az én bűneim következményeit az egyház kincsestárából nullára írja, tiszta alapot ad. Ez a teljes búcsúnak az értelme, illetve az, hogy a szentek közössége miatt, ugye mivel nem csak mi vagyunk a küzdő egyház, akik itt vagyunk a földön, hanem van a megdicsőült egyház, akik már fönn vannak a mennybe, és van a szenvedő egyház, akik meg a tisztító tűzben vannak. És mi tudunk egymásért imádkozni a tisztító tűzben lévőkkel, mennyben lévőkkel, kölcsönösen. Tudjuk ezt, minden temetésen elhangzik, hogy ez nem a végső pont, nem az, hogy ott van, kész, sötétség, hideg, slusz, passz, hanem a hitünk szerint Krisztus föltámadt, és ő is föl fog támadni, és az ő számára is kapu az a halál pillanata, amikor átlép a Krisztussal való életbe. Vagyis teljes búcsút tudunk szerezni vagy saját magunkért, vagy egy meghaltunkért. Élőkért nem tudom, mert az élőknek maguknak kell búcsút szerezni maguknak. De mi tudunk. Úgyhogy érdemes már most itt a THN elején elhatározni, hogy ezt a teljes búcsút, ha szeretnéd, akkor ezt kér, akarod felajánlani. Vagy saját magadért, vagy valamelyik meghaltadért. És akkor így a tisztító tűzből őt a Jóisten kihozza. Felviszi a mennybe magához. Reméljük majd minket is. Na, úgyhogy ez öröm, és ezt, ugye ezt külön erre az évre, a Szent József évre hirdette meg a Szent Atya ezt a teljes búcsú nyerési lehetőséget. Egyébként nyilván zarándokhelyeken, ez nagyobb zarándokhelyeken minden nap, kisebb zarándokhelyeken a fő búcsúkon, és otthon a plébánia templomban kétszer lehet teljes búcsút nyerni. Egyszer, amikor a templomnak a titulusának az ünnepe van, egyszer pedig porciónkol a napján, augusztus 2-án, amit nem szoktak tudni. Azt hiszik, hogy ez csak ferences, mondjuk ez pont ferences templom, itt biztos, hogy lehetne, de hanem minden plébánia templomban lehet, csak sajnos ez a magyar egyházi köztudatban nincs benne. De például a szlovákban benne van. A szlovákoknál benne van a direktóriumban, ami a papoknak az ünnepeket felsorolja, hogy augusztus 2-án minden plébánia templomban lehet teljes búcsút nyerni. Tehát ez az első jó hír, teljes búcsú. Csak ez nyilván gyónást el kell végezni, de hála Istennek van elég pap. Szó volt róla félfülem, amíg hallottam, hogy a gyónási lehetőség az lesz, meg van. Én is megszólítható vagyok nyugodtan ebből a célból, mert ugye szerencsére én is pap vagyok. Ugye ez nem volt annyira magától értetődő, mert ez egy kicsit kötődik ehhez a helyhez. Lehet, hogy néhányan tudják, nővérek tudják.
kerek 18 évvel ezelőtt, amikor néhányan szerintem még csak ilyen mókás gondolat voltatok a szüleitek fejébe, de többen meg már itt voltak, akkor eljöttem én is THR-re. Nem tudtam még, hogy mi vár rám, de eljöttem. És akkor én már 15 éve vagy 16 éve ferences voltam, ferences szerzetes, de laikus ferences szerzetes, aki nem volt pap. És egész jól éreztem magam. Tehát megvoltam a bőrömben, nem gondoltam, hogy én nekem papnak kéne lennem. És akkor itt meg aztán jött a THM, és akkor utána még meg úgy gondoltam, hogy mégiscsak lehet, hogy kellene. Miután elhangzott a felszólítás, hogy akkor most mindenki gondolja át magába, aki pap akar lenni, álljon föl. És akkor, vagy valami ilyesmit mondott az akkori szónok. És akkor persze nem az elején, hanem már a vége fele. És akkor ugye ez bennem is megfogalmazódott, hogy hát ez nem biztos, hogy rossz lenne. És akkor utána jelentkeztem én is, hogy szeretnék pap lenni, felszenteltek, és akkor ennek most már, hát már mikor volt ez, már 16 éve is. Azóta, és ez is jó, tehát az is jó volt, és ez is jó, sőt, bizonyos értelemben plusz tett hozzá a dolgokhoz, sőt, egész biztosan plusz tett hozzá a dolgokhoz. Na, tanítás, nekem most tanítanom kell titeket, ami, tehát úgy szoktam azért úgy prédikálni, meg papként, tanítani is szoktam, de alapvetően tanítani én egyházjogot szoktam, ami egy kicsit más téma, most én nem egyházjogórára jöttetek, hanem a Jóistenről szeretnétek, egyébként akkor is a Jóistenről van szó megdöbbentő módon, de mindegy, ti most direktbe szeretnétek ennélkül a kerülő nélkül, és érdemes azt, általában ez így automatikusan így szokott működni az embereknél, hogy egy-egy mondatot megcsíp. És az lehet, hogy elég. Tehát, hogy az, hogy melyikétöknek a lelkében most mi történik, vagy mi fog történni, azt egyedül az Isten tudja, meg majd te fogod tudni a végén. Nyilván, hogy ez egy olyan hely, meg ez a THM olyan alkalom, amikor történhettek nagy dolgok. Nyilván attól függ, hogy te engeded-e azt, hogy nagy dolgok történjenek. Erről már elhangzott a ima esten, tegnap este a megérkezésről, hálaadásról volt szó. A megtérés az is nagyon különböző, és nagyon személyre szabott. Lehet, hogy van, aki kap a Szentlélektől puff egy nagy maflást, és rögtön megtér egyből. Van, aki meg hosszabban tér meg. Van évekig. Szent Ferenc esetében 5 éven keresztül tartott a megtérés. Ment jobbra, balra, keresgélt, és aztán a végén talált rá, majd egy kicsit erre ki fogunk térni. Úgyhogy azt akarom csak mondani, hogy egy mondat. Lehet, hogy csak egy mondat lesz, de ha azt el tudod úgy vinni magaddal, és az úgy megmarad, akkor az elég. Biztos ismeritek ezt szakállás egy kicsit. Az egyszeri prédikátor, tanító, mint én. Elmondja a nagy tanítást, amit ő maga is érzett, hogy nemhogy kenet nem volt rajta, de se füle, se farka nem volt. Tehát abszolút ő maga, tehát ez totál, tehát no zero. És akkor teljes megsemmisülve a tanítás után megy ki a templomból, valaki jön szembe, hogy ó, atya, hát nagyon köszönöm. Jézus, már mit köszön? Azt mondja, tudja, atya, amikor azt mondta, hogy most a beszédem első részéről áttérek a másodikra, akkor tudtam azt, hogy az nekem is át kell térnem az életem első részéről a másodikra. Tehát, hogy bármi lehetséges, csak nyitott szívre van szükség. Na most, Szent József, drága Szent József, nyilván, amikor az ember, ugye alapvetően az én feladatom az volt, ezt Margit nővérétől kaptam, hogy van a Szentatyának egy apostoli levele Szent Józsefről, aminek az a címe, hogy apai szívvel, pátriszkor. És hogy nagyjából ezt szeretné, hogyha én itt ennek alapján egy kicsit, ennek ez lenne a tanításnak az alapja. Hát ez lesz. De mondjuk én nem vagyok teológus, hanem mondtam nektek, kánonjogász vagyok, ennek ellenére, amikor az ember így elkezd foglalkozni, szerintem nem árt, hogyha egy picit visszanyúl ahhoz, hogy mit mond Szent Józsefről a katolikus egyház katekizmusa. A katolikus egyház katekizmusa egyébként is egy viszonylag hasznos olvasmány.
Nyilván az ember nem fogja ezt naponta túrni, de amikor vannak kérdései, akkor lehet, hogy érdemes elővenni, tehát ezért jó, hogyha megvan otthon. De ha nincs meg, neten fönt van. Rákeresel, és akkor elektronikus könyvtár, Pázmány elektronikus könyvtár, és kiadja a katolikus egyház katekizmusát. És hogyha vannak hitbeli kérdéseid, normális esetben vannak, akkor ezeket meg lehet kérdezni, vagy utána lehet nézni, föl lehet tenni ezeket a kérdéseket. Aztán lehet, hogy jobban utána kell menni, és lehet, hogy jobban el kell mélyedni az egész témába, amit úgy hívnak, hogy teológia, és úgy hívnak, hogy amit Szent Bonaventura úgy fogalmaz, hogy Istenről azért tanulunk, hogy jobban tudjuk őt szeretni. És ezért nem árt az például, hogyha az embernek vannak kérdései, vagy nincs olyan túl sok kérdése, de egyszerűen érdekli a téma, és azért ültök itt mindjárt, titeket Isten érdekel, hogy akkor ezeknek egy kicsit utána néz. Mikor még kezdő gyóntató voltam, egyszer jött valaki gyónni, és iszonyat mennyiségű kérdése volt. Csupa-csupa ilyen teológiai kérdése. És én akkor kezdtem el tanítani a Szapiencián, a Szapiencia Szerzetes Hittudományi Főiskolán, néhány volt hallgatóm itt van, néhánynak emlékszem a nevére, néhánynak nem, ezért bocsánatot kérek, az előbb említett életkor az oka neki. Tehát, na és a lényeg az, hogy feltette a kérdéseket, és akkor gyónás végén, nem elégtételként, de kvázi irányítottam, hogy tudja mit, jelentkezzen a Szapiencia levelező tagozatára, végezzel, ott választ kap a kérdéseire. És megfogadta. És eljött, és bejött neki. Tehát, hogy ez is, nem fogok ilyen elégtételt adni, nyugodtan gyertek gyónni, nem fogom ezt adni, de érdemes lehet az embernek képezni magát, mert sokszor előfordul az, hogy az ember középiskolát elvégzi, utána főiskolára, egyetemre megy, és akkor a szakmai, tehát a profán tudásban fönt van felsőfokú szinten. És közben meg a hittani ismeretei meg valahol megálltak középiskola elején, vagy még lejjebb. És nem törekedett arra, hogy ezeket is egy szintre emelje az egyéb világi tudományokban szerzett jártasságával. Oké. Tehát elő a katolikus egyház katekizmusát, hátul kiváló index van, abban megnézzük Szent Józsefet. És akkor mindjárt találunk is, nem túl sokat, de találunk, és jókat találunk. Azt mondja mindjárt a 497-es pontban, hogy amikor arról beszél, a hiszek egyet tárgyalja ugye a katekizmus, és Máriának a szüzességéről beszél, azt mondja, hogy az angyal Józsefnek mondja Máriáról, aki benne fogantatott, a Szentlélektől van, Máté 1.20. Az egyház ebben meglátja a profétai ígéret beteljesülését, íme a szűz méhében fogan és fiút szül, Izaiás 7.14. Ugye tudjuk azt, hogy ez a Szűz Mária szűzi foganása és Krisztus születése, ez a hitünknek az egyik nagy titka. Ahogyan Antiókiai Szent Ignác mondja az efezusiakhoz írt levelében, az ő efezusi levelében, hogy e világ fejedelme elől el volt rejtve Mária szüzessége és szülése, és ugyanígy az Úr halála is. E három hangosan kiáltó misztérium, melyek Isten csöndjében hangzottak el. Szép az Antiókiai Szent Ignác, mindjárt ott van az első században, úgyhogy ez nagyon-nagyon közel van az evangelistákhoz. Úgyhogy ez tehát az első dolog, hogy az angyal az álmában Józsefnek mondja. Egyébként tudjuk azt, hogy József meg se szólal a Szentírásba. És ott van egyébként. Ott van József, egyszer, látjátok a lilium a kezébe, kis Jézussal. Ugye a lilium a tisztaság jelképe, majd még fogunk beszélni, de József nem csak ott van, ott is van. Ott van a karácsonyi jelenet, látjátok, ott pedig meló, a ácsműhely. Kis Jézus, szűzanya, tanul dolgozni a kis Jézus. Ez a. Úgyhogy ez a Szent József. Ha valaki látta ezt a pápai levelet, ott van egy ilyen kép, teljesen mindegy, a pápának az asztalán van egy Szent József szobor, ami az alvó Szent Józsefet ábrázolja. És állítólag a pápa, amikor vannak ilyen húzósabb ügyek, szinte csak húzós ügyek vannak, teljesen mindegy, el tudom képzelni, hogy Szent József alá beteszi ezeket a leveleket. Szerintem ilyen stósz lehet, de mindezt nem tudom, mert nem voltam ott. Lényeg az, hogy
hogy
alvó Szent József.
Hogy
érdekes ez az ábrázolás, ez felénk nem gyakori. Felénk vagy úgy ábrázolják, hogy amit tegnap ki volt téve, amit még nem láttam, ez az éjjeli őri lámpával a kezébe. De szerintem ez is valami Alpokon inneni gondolkodásmód, tehát ilyen német-francia, vagy ilyesmi lehet. Mert látjátok, hogy a latinok alszanak. Nem törik össze kezüket, lábukat, nem aggódják túl magukat. Úgyhogy ezért fontos, hogy az ember egy kicsit a más megközelítésmód, más lelkiség. Őnekik ez egy lényeges dolog, hogy álmában működött az Isten. Majd erről még lesz szó egyébként. És ez csak azért fontos, mert sokszor mi úgy gondoljuk, hogy manapság az Alpokon túl, tehát hogy a latinoknak, az olaszok, spanyolok, dél-amerikaiaknak az agya is ugyanarra a srófra jár, mint a miénk. De valójában nem. Tehát ők másképpen gondolkodnak egy kicsit sok mindenről, és az ember ezt csak akkor tudja, hogy ha hosszabb időt ott él köztük. Nekem volt szerencsém kint Olaszországban, Rómában 4+2 évet, tehát 6 évet éltem kint, végtelen hálás vagyok érte a rendnek. Nem azért, mert a tanulmányok miatt, mert nyilván ilyen posztgrad tanulmányok miatt voltam, hanem főleg a nyelv miatt, meg a mentalitás megismerése miatt. És pont ez egy fontos dolog, hogy itt a gyökere annak, és itt a gyökere sok más dolognak, ami például Ferenc pápával is kapcsolatos, hogy azt kell látnunk, hogy más sófra jár az agyuk nekik, mint nekünk. És nem biztos, hogy a mi gondolkodási sémáinkat egy az egyben rájuk lehet húzni. Ezek csak ilyen apró dolgok, amik így ennek a kapcsán így bejönnek. A következő pont, amit a katekizmus mond, majd én Krisztina nővért megkérem, hogy legyen szíves nekem jelezzen egészkor, jó? Egy szép, finom, kis diszkrét jelet adjon, és akkor én tudom, hogy 15 perc múlva be kell fejeznem. Szuper. Tehát a 437-es pontban, meg amikor a hiszek egy Krisztusról beszél, ha hiszek egyben Krisztusról beszél a katekizmus, azt mondja, hogy Józsefet Isten arra hívta, hogy vegye magához jegyesét, aki méhében azt hordozta, aki a Szentlélektől fogantatott, Máté 1.20, hogy Jézus, akit Krisztusnak neveznek, József feleségétől szülessék Dávid messiási nemzetségében, Máté 1.16. Tehát Józsefnek a másik nagy szerepe ez volt, hogy ő általa, az ő közbejöttével került bele abba a családba, amit ott tegnap este írtunk fel. Ugye a messiási családba, Jézusnak a családjába. És tudjuk jól, hogy ugye ez fontos, mikor mostanában is szokták mondani, mikor az ember házasodik, hogy pláne a nagyszülők, nem biztos, hogy jó családba kerül a kislány, vagy a kisfiú. Az a másik család, az jó család. Na ez jó család, ez tuti. Tehát a Jézusféle család, az jó család. És mi mindnyájan, amikor minket megkeresztelnek, aki volt már keresztelőn, az tudja, nem csak vízzel öntjük le a gyereket, és mondjuk neki, hogy Józsika, Jucika megkeresztelek Atya, Fiú, Szentlélek nevébe, hanem kétféle olajjal is megkenik a gyereket. Az egyik olajon O betű van, a másikon meg C. Az O betűs, ugye oleum, az az olaj, az a katekumenek olaja, ami arra emlékeztet minket, hogy az ókori olimpiákon, meg nem csak hanem a birkózó versenyeken, a birkózók az olajjal kentek be az egész testüket, hogy az ellenfél kezéből kicsusszanak. Akkor ez része volt a verseny szabályainak. És minket azért kentek meg annó, hogy kicsusszunk, amikor harcra kerünk a gonosszal, akkor kicsusszunk a kezei közül. Ez az O betű. A másik olaj, ugye ilyen két kis pixis van az atyánál, a másikon C betű van, a C, vagyis krizma. Ugye a krizma meg az az olaj, ami szintén egy illatos olaj, amit nagy csütörtökön szentel a püspök, amivel a prófétákat és a királyokat kenték fel az ókorban. És ez arra emlékeztet minket, a gyereket azért kenjük meg a krizmával, hogy ezzel a fölkenéssel lesz ő tagja Krisztus családjának, annak a családjának. Ezzel kerültünk bele mindnyájan a krisztusi családba. És ez egyrészt jó hír, mert így családtagjai vagyunk, tehát családban családtag vagyunk. Másrészt meg azért kicsit, ha is mondjam, ha egyszer Krisztus családjába kerültünk, és az ő nevét viseljük, mert ugye keresztények vagyunk, és tudjuk, hogy a keresztény az nem a kereszt szóról jön, hanem a Krisztiánoszból, vagyis hogy krisztusi, hát akkor a mi sorsunk is az övé. Ez egy kicsit elbátortalanít minket, de tudjuk azt, hogy nem a kereszt az utolsó lépés Jézusnak az életében, a föltámadás. és hogy a kereszt és a föltámadás együtt vár mi ránk, hogyha mi Krisztus családjához és Krisztushoz tartozunk, és őhoz hasonlunk. A következő pont, amiben a katekizmus Józsefet említi, azt mondja, hogy Jézus anyja és nevelő apja iránti alárendeltségben teljesen és tökéletesen teljesítette a negyedik parancsolatot. Tisztelt atyádat és anyádat. Ez ott van, amikor szintén a hiszek egyet tárgyalja, és Isten egyszülött fiáról beszél. Ez az engedelmesség földi képe volt a mennyei atya iránti fiúi engedelmességnek. Józsefnek és Máriának való mindennapos alávetettsége hirdette és elővételezte a Getsemáni kerti imádság engedelmességét is, amikor Jézus így imádkozott, ne az én akaratom teljesüljön. Lukács 22:42. Krisztus mindennapos engedelmességével rejtett életében már megkezdődött annak helyreállítása, amit Ádám engedetlensége elrontott. Engedelmesség. Hát tudjuk azt, hogy ez nem mindig egy győzelmi felvonulás engedelmeskedni. Ezt ti is tudjátok a szülőkkel kapcsolatban, nevelőkkel kapcsolatban, szerzetesi közösségben, előjárókkal kapcsolatban, hogy hát ez egy olyan dolog, amit az ember tanul folyamatosan. És hogy a mai világunkban ez az engedelmesség, ez nem egy fő erény. Annak ellenére utána meg az emberek, bár fennel hangoztatjuk azt, hogy nekem nem parancsol senki, közben meg interneten, Facebookon, stb. Keresztül az ember egy csomó hülyeségnek bedől. Vagyis engedelmeskedik olyan híreknek, meg olyan dolgoknak, amiket igazándiból nem ellenőriz, vagy nem is tud ellenőrizni. Úgyhogy ez ilyen felemás dolog. De nagyon lényeges az, látjátok itt, hogy azzal, hogy Jézus a Szent Családban szót fogadott az anyjának, meg az apjának, hogy azzal készült fel arra, hogy a Getsemáni kertbe a kereszthalál is ki tudja mondani az igen. És hogy a szenvedések azok megtalálnak mindjárt. Titeket is megtaláltak már idáig is. És senki nem mondta azt, hogy ezután nem fognak megtalálni. Mert az ember élete ilyen. És hogyha kicsibe az ember ezt nem tanulja meg, hogy tudjon engedelmeskedni, akkor a nagyban, amikor jön egy nagyobb gond, egy nagyobb baj, és el kéne tudni fogadni Istennek az akaratát, akkor az hogy fog majd menni? Ez itt a nagy kérdés. És azt mondja, hogy megkezdődik a helyreállítása annak, amit Ádám elrontott. Szokott lenni, emlékeztek bizonyos keresztábrázolásokon, hogy a kereszten, a Jézus lábánál van egy koponya. Meg két lábszárcsont is. És akkor az ott milyen koponya? Szent Ferenc is egyszer írt egyedtestvérnek saját kézzel egy áldást, ami megvan, csártula, egy kis lap. És azon az aljára rajzolt egy tau keresztet, és a tau kereszt az egy ilyen szájból nő ki, egy koponya van oda rajzolva. Hát ez a koponya a kereszteken, ez Ádám koponyája. Tehát hogy az Ádám, amit Ádám elszúrt, elrontott az engedetlenségével, azt Jézus, az új Ádám, az ő engedelmességével és kereszthalálával helyrehozta. Ezért is utal itt a katekizmus erre. Aztán tovább folytatja a katekizmus, de már nem olyan nagyon sokáig, amikor azt mondja, hogy amikor szintén a hiszek egyben arról beszél, hogy hiszem a test föltámadását, vagyis hogy a keresztény halál értelméről, akkor azt írja, hogy az egyház buzdít minket, hogy készüljünk föl a halálunk órájára. És hogy kérjük Isten anyját, hogy imádkozzon értünk a halálunk órájára. Ezt minden üdvözlégybe elmondjuk, imádkozzon értünk most is halálunk órájára. És hogy bízzuk rá magunkat Szent Józsefre, a jó halálvédő szent. És annak ennyivel 10-20 évesek vagytok, azért a halálot is találkoztatok már, annak ellenére, hogy a mai kultúránk az egy olyan kifordult kultúra, hogy a halált azt ki akarja az ember életéből küszöbölni, mint fájdalmat, mint szomorúságot, és ezért a legnagyobb kínlódást okozza annak, aki pont benne van. Azzal, hogy amikor valaki haldoklik, akkor bedugják a kórházba, ott van, idegen emberek között, idegen környezetben, és úgy hal meg, egyedül vagy ellátja pap, vagy nem. Ugye régen az azt jelenti, hogy 50-60 évvel ezelőtt, az teljesen természetes volt, hogy az emberek otthon haltak meg. És ott volt körülötte a család, a kisgyerek, a nagygyerek, mindenki. És láttak, hogy mama most meg fog halni. És akkor mama meghal, szépen elsiratták, énekeltek, imádkoztak, és utána eltemették, és tor volt. Tehát, hogy a halál az sokkal inkább része volt a hagyományos kultúrának, mint a mainak. És ez a mai kultúránknak egy hibája, egy hiányossága. És nyilván ezért vannak nagyon szép kezdeményezések. Egyrészt maga az a tény, amikor már egy család tud vállalkozni arra, hogy például az idős rokont otthon ápolják ők, és valamelyik családtag, vagy több családtag együtt ezt bevállalja. Ez egy nagyon nagy dolog. Ez óriási dolog. Van persze, amikor lehetetlen, mert nem lehet megoldani, de hogyha belegondolsz abba, hogy amikor majd te kerülsz oda, akkor te mit szeretnél, hogy veled, mit csinálnak veled? Hova tegyenek téged? Úgyhogy, ugyanis a halál az egy lényeges pont az ember életében, egy olyan pont, ahonnan talán jobban látszik visszanézve, hogy mi az, ami fontos az életben, és mi az, ami meg nem. Hogy ott jobban, abban a pillanatban, persze nyilván ezerféleképpen halunk meg, és ezerféle mód út vezet a halálig, de az biztos, hogy a halál pillanata egy olyan, ahol úgy elválnak a dolgok egymástól, a lényeg és a lényegtelent. És milyen jó lenne, hogyha mi ezt már most tudnánk, hogyha most úgy napról napra úgy tudnánk élni, hogy okosan, meg szépen élni. És ez a szépen élni az ezt jelenti, hogy tudok különbséget tenni lényeges és lényegtelen között. Mi az, ami megéri fölkapni a vizet, mi az, ami meg nem éri meg fölkapni a vizet például. És itt ennél a résznél a katekizmus idézi Szent Ferencnek a naphimnuszát a halál nővérrel kapcsolatban, egy nagyon szép énekvers. Aztán még két ilyen helyünk van. Az evangélium azt írja a katekizmus, amikor a bűnről beszél, az irgalmasság és a bűn kapcsolatáról, hogy az evangélium Isten bűnösök iránti az evangélium Isten bűnösök iránti irgalmasságának a kinyilatkoztatása Jézus Krisztusban, pont. Ez egy elég jó definíció az evangéliumról. Még egyszer, mi az evangélium? Isten bűnösök iránti irgalmasságának kinyilatkoztatása Jézus Krisztusban. És aztán így folytatja, az angyal ezt hirdeti Józsefnek. A nevét Jézusnak fogod hívni, mert ő szabadítja meg népét bűneitől. Máté 1.21. Vagyis a Jézus neve és Jézus nevének a bűntől való, és az irgalmasságnak és a bűntől való megszabadulásnak az összekapcsolása. És az utolsó pedig, amikor a vasárnapról van szó, a harmadik parancsolatról, hogy az Isten az Úr napját szenteld meg, akkor ezt írja, hogy a vasárnap mellett meg kell ünnepelni a fontosabb ünnepeket, köztük Szent József napját is. Ünnepek. Ezzel kapcsolatban mostanában az jár az eszembe, hogy egy picit van megint a mai világ abba az irányba tol minket, hogy elmossuk a különbséget ünnep és hétköznap közt. És hogy minden nap, csak éppen minden nap egy kis ünnep, vagy minden nap olyan, mint a ünnep lenne, és akkor mit eszünk, iszunk, meg, vagy na, szóval, hogy nem különbözik el elég élesen a hétköznap az ünneptől. És ezért nem tudunk ünnepelni, hogyha nincsenek jól meg a hétköznapjaink, és nincsen a hétköznapjainkban benne az a fajta egyszerűség meg önmegtartóztatás, ami az ünnepben nincs, mert az ünnep, akkor elengedjük magunkat, eszünk, iszunk, stb., akkor igazán ünnepelni se fogunk tudni. Tehát ezért fontos az ennek a idézetnek a kapcsán, hogy ez a kérdés, és néha így fölteszek ilyen kérdéseket majd, amire lehet aztán válaszolni magatoknak, hogy milyenek az én hétköznapjaim? Hogyan válnak el az én hétköznapjaim az ünnepeimtől? Szent József, az angyalokkal társalgó. Azt mondja, Szent Józsefről miket tudunk? Elég keveset, de azért egy-két dolgot igen. Például az, hogy szegény volt. Honnan tudjuk, hogy szegény volt Szent József? Hát onnan, hogy amikor Jézus bemutatták a templomba, akkor két gerlét vitt. És tudjuk azt, hogy a Szentírás erőírásai szerint a két gerlét a szegények vihettek akik gazdagabbak voltak, azoknak többet kellett vinni. Aztán azt is tudjuk Szent Józsefről, hogy Magyarországnak a védőszentje is 1683 óta. Hiszen 1683-ban a török aluli felszabadulás idején első Lipót császár és király Magyarországot is felajánlotta Szent Józsefnek. Ezt egyébként a Szent Józsefnek a Szent Józseffel való foglalkozás, az főleg az 1600-as években, tehát a 17. században volt jellemző a teológiára, és főleg javarészt a franciáknak, de nem csak. Akkor nagyon sok minden született vele kapcsolatban, az ő tiszteletével kapcsolatban, de már korábban is. Például Avilai Nagy Szent Teréz az imádság védőszentjének tartja, pedig hát mondjuk Avilai Szent Teréz is tudott valamit az imádságról. Ennek ellenére ő azt mondja, hogy ő mindig Szent Józsefhez folyamodott, amikor az imádsággal kapcsolatban nehézsége volt. És miért? Na, egyszerű a válasz. Azt mondja, hát ha egyszer Szent József, ő napi szinten beszélgetett Jézussal meg Máriával, akkor csak meg tudja tanítani, hogy kell beszélgetni Jézussal meg Máriával. És ebben igaza van. Tehát Szent József valamilyen módon az imádságnak is a védőszentje lehet. Az egyház patrónusa 1870 óta, amikor 9. Pius pápa az egész egyház patrónusával tette, ugye ennek van most 150 éve, tavaly, és ez ennek a 150 éves évfordulójára írta most Ferenc pápa, illetve hirdette meg ezt az évet. Azért van most Szent József év, mert 1870-ben ajánlotta fel 9. Pius pápa az egyházat Szent Józsefnek. És tudjuk jól, aki egyháztörténelmet, egy picit ezt a korszakot jobban ismeri, hogy 1870 az nem volt egy győzelmi év az egyház számára. Ugye tudjuk azt, hogy ez az az év, amikor a pápai államot végleg katonai erővel végleg lerohanta a Piemonti királyság, és az egységes Olaszországhoz csatolták hozzá, és a pápai állam mint olyan megszűnt egészen 1920-valameddig, amikor a lateráni egyezményekben újból létrehozták a vatikáni városállamot. Tehát az akkor embere számára az 1870-es esemény, amikor ugye a pápa önkéntes fogságba vonul a Vatikánba, és ugye megszűnik az egyházi állam, hát az ilyen teljes ilyen világvége hangulat volt, hogy most akkor mi lesz? És akkor láttuk azt, hogy lett tovább. És az majd elő fog jönni később is, hogy Szent Józseffel kapcsolatban, meg egyáltalán, hogy nagyon sokszor, amikor mi azt hiszük, hogy jaj, de most akkor mi lesz? Jó, lesz. Sőt, tudjuk azt, hogy az egyház bizonyos értelemben profitált is abból, hogy a pápai állam, az egyházi állam abban a formában megszűnt. Azután Ferenc pápának az Alvó Szent József szobráról már beszéltünk, és az is még fontos itt, hogy emlékeztek talán rá, hogy 2013-ban nem túl régen volt az, amikor Ferenc pápa beillesztette Szent József nevét az összes kánonba. Tehát most már minden mise kánonba mondják Szent Józsefnek a nevét, ez azelőtt nem volt így. A Ferenc pápa, amikor tárgyalja ezt a levelet, akkor első körben Szent Józsefről, az igaz emberről beszél. És azt mondja, hogy Isten azt akarta, hogy négyszer álomban tárja fel neki az ő titkát, és ő engedelmeskedjék, és így lett. És tudjuk azt, hogy az álom, a mi álmaink is, azok eszközök lehetnek az Isten számára, hogy szóljon hozzánk. Ehhez persze ez fontos kérdés az, hogy mit csinálok én elalvás előtt egész pont? Mit szoktam csinálni általában elalvás előtt? Mert ez egy nagyon lényeges dolog, ezt Szent Ignác is mondja, azt mondja, jó este azzal a gondolattal elaludni, amivel ébredni szeretnék, mondja Szent Ignác. De egész biztos az, hogy amivel az ember elalszik, azzal foglalkozik utána részben, álmában is. Hogy alszok el? Milyenek az én estéim? Tévé, kiesik a gép a kezemből, mert gépezek, Facebookozok. Hogy szoktam elaludni általában? Mit csinálok elalvás előtt? Mivel foglalkozok? Van ott helye Istennek? Hogy istenes gondolatokkal alszok el általában? Vagy ahogy éppen sikerül? Mert ahhoz, hogy álmomban tudjon hozzám szólni Isten, ahhoz nyilván ez is egy fontos kérdés. Másrészt az is igaz, hogy álom hogy azért az álmokkal vigyázni kell. Tehát ezért fontos az, hogy az ilyen álmokat, meg látomásokat, azok is fontos dolgok. Ilyen kegyelmi kinyilatkoztatás, itt is szoktak lenni a THN-en vigyázni. Tehát, hogyha vannak ilyen kinyilatkoztatásaid, meg ilyen, akkor azért azt érdemes egy kicsit azt reflektálni, tehát, hogy beengedni mást, gyóntatót, lelkivezetőt, hogy az segítsen neked értelmezni azt, mert nem biztos, hogy fogod tudni rögtön, mert te nem vagy Szent József, ő tudta, de mi nem tudja. Ezért jó, ha az embernek van lelkivezetője. Kérdés, következő, utolsó kérdés most, van-e lelkivezető? Mi a lelkivezető? A lelkivezető az olyan valaki, aki az Istennel való kapcsolatban előtted jár. Teljesen minden lehet pap, szerzetes, világi, bárki. Az csak a lényeg, hogy te ismerd el azt róla, hogy ő Istennel való kapcsolatában előtted van. Tehát nem vakvezet világtalan. Nem azt mondod, hogy honnan tudja, hát én jobban tudom. Nem, ő tudja jobban. Rábízod magad. És abban különbözik a gyónástól, hogy amikor gyónsz, akkor az egy keresztmetszet, mint szalamit elvágják. És akkor azt a gyóntató ott, ami éppen akkor van veled, arra próbál meg valamilyen módon téged segíteni, hogy abból kikerülj a slamasztikából, és az Isten felé tudjál haladni. A lelkivezetés az meg egy ismétlődő dolog, néha a gyónásra együtt járat, vagy külön, ez teljesen mind attól függje, vagy pap, vagy nem pap az illető. Ez azt nézi meg, hogy egyik pontból a másikba hogyan jutottál el, visszatekint egy picit erre a szakaszra, és megnézi azt, hogy na nézd, itt voltál, és most itt vagy. Lejjebb vagy följebb, attól függ, bizonyos értelemben lejjebb, bizonyos értelemben följebb. Ezért jó dolog a lelkivezető. Kérdés az, van-e lelkivezető? Ha nincs, akkor keresd magadnak. Nem mindig egyszerű, mert bizonyos fokú szimpátiára is szükség van. Ha nincs, nem szimpatikus, akkor... De lehet, tehát ne add föl, keressél. Pesten könnyebb, vidéken egy kicsit nehezebb, de meg lehet találni. Aki keres, talál. Amen. Köszönöm szépen a figyelmet. Állj! Bocs! A végén van egy imádság. Olyan szép, ezt a protestánsok szoktak mindig imádkozni a végén, de imádkozzunk mi is, mert ez nem csak az ő szokásuk. Van itt ennek a Patris Cordénak, ennek az iratnak a végén egy szép imádság. Álljunk fel, vessünk keresztet az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és majd én imádkozom előre. Üdvözd légy, megváltó őrzője, mondjuk együtt, üdvözd légy, megváltó őrzője, Szűz Mária férje, Isten rád bízta fiát, Mária beléd vetette bizalmát, Krisztus veled lett emberré. Ó, boldog József, mutatkozz apának felénk is, és vezess bennünket az élet útján. Nyer nekünk kegyelmet, irgalmat és bátorságot, és védj meg minden bajtól. Amen.